Ez itt a Vállalatok és Piacok, folytatjuk adásunkat. Hitelkínálat van, kereslet alig, véli a Citibank vállalati üzletág igazgatója, akit a növekedési hitelprogram második szakaszáról kérdeztünk. Szabó István szerint a beruházások egyelőre nem élénkülnek, így nem csoda, ha a növekedési hitelprogram második szakasza iránt egyelőre nincs túl nagy érdeklődés. Ezt támasztja alá az is, hogy van még bőven idő a beruházási döntésekre. Szabó Istvánnal beszélgettem.
Kettő fő különbséget látunk az NHP első és második szakasza között. Az egyik, hogy az első valóban csak egy 3 hónapos időkorláton belül lehetett igénybe venni, a másodikat pedig ugye egészen 2014 év végéig, feltéve, hogy ugye nem futunk ki a rendelkezésre bocsájtott összegből. A másik komoly különbség pedig az az, hogy nem lehet a második szakasz alatt korlátlanul kiváltásra is fordítani ezeket a pénzeket, hanem csak ugye az összes felhasznált hitelkeret 10%-áig. Én azért még egyet megemlítenék, ami különbség a kettő program között, az pedig az, hogy az elsőben a bankoknak egy konkrét összegre kellett úgymond bejelentkezniük, amit utána allokáltak a számukra, és az el nem költött, de allokált összeg után egy büntetés volt fizetendő. Az egyes pillér alatt 2%, a második pillér alatt 1%. Ugye most egy ilyen ösztökélés sincsen, hiszen most nincsen applikáció, illetve allokációs mechanizmus. A konkrétumokra fordítva a szót, ami igazán megfontolandó, az az, hogy maga az NHP az egy kínálati oldali stimulus, és hát a keresleti oldalról, a hitelkeresleti oldalról nem sokat beszélünk, hogy mitől is nőhet igazán a hitelkereslet. Hát amit alapvetően nőhet, az 3 dolog. Az egyik az, hogyha ugye a beruházások megindulnak. Hogyha a KSH statisztikákat nézzük, akkor a beruházások nagyságrendileg 2004-es szinten vannak, az össznemzeti beruházások, tehát valahol 10 éves mélypont környékén. A másik, amitől nőhet a finanszírozási igény, az, hogyha a kibocsátás a termelés összességében nő, tehát forgóeszköz finanszírozás oldalon több hitelre, több finanszírozásra van szükség. A harmadik tényező, amitől pedig nőhet, hogy megváltoznak a piaci feltételek, hogyha a vevőim lassabban fizetnek, a szállítóim pedig hamarabb kérik a pénzt, akkor az én cash flow-mat ugye meg kell segíteni némi hitellel. Hát azt gondolom, hogy ebből egyik sem jellemző manapság, tehát se a beruházásokat nem látjuk élénkülni, se a termelést, a kibocsátást nem látjuk igazából élénkülni, és se a fizetési feltételek nem változtak meg olyan drasztikusan most az utolsó mondjuk egy másfél évben, a válság elején igen, de nem most az utolsó egy másfél évben, hogy az indokolttá tenné jelentős méretű többlethitel felvételét. Úgyhogy talán, hogyha úgy értékelik a szereplők, hogy az NHP 2 az lassabban zajlik, mint az NHP 1, akkor az okai valószínűleg a keresleti oldalon vannak, nem pedig a kínálati oldalon.
Pedig ugye most már több felmérés is azt mutatja, hogy valamivel optimistábbak a vállalkozások, akkor ezek szerint önök ezt még nem tapasztalják?
Én azt gondolom, hogy a beruházások, hogyha megint belegondolunk magába az üzleti folyamatba, akkor azok 7-8-9-10 éves döntések. Tehát az, hogy én optimista vagyok, és azt gondolom, hogy a 2014-es árbevételem és eredményem talán jobb lesz, mint az előző 1-2-3 évi, az nem biztos, hogy megegyezik azzal a mértékű optimizmussal, amikor azt gondolom, hogy hajlandó vagyok 7-8-10-12 évre is elköteleződni egy beruházás mellett.
Lehet kiemelni ágazatot esetleg, ahonnét van valamekkora érdeklődés?
Hát ha nem is konkrét ágazatot, de van egyfajta polarizáció, amit látunk a gazdaságban. A domestic szereplők, tehát akik importból vagy saját előállításból belföldön értékesítenek, hát ők nem nagyon nőnek és nem nagyon jeleskednek, míg azok, akik exportra termelnek, és valahol rá tudnak kapcsolódni a nagy multinacionális exportértékláncra, azok többnyire jól teljesítenek. Ebből kiemelnénk kifejezetten mondjuk az autóipart és az összes autóipari beszállítót, ők az utóbbi 1-2 évben sikeres üzleti éveket zártak.
A Magyar Nemzeti Bank bejelentette, hogy finom hangolja a programot, és egyes feltételeken változtatott, ami nekem így kívülről bővítésnek hat, ugye belerakott mezőgazdasági termelőket is, illetve például a felső összeghatárt is megemelte. Ez valóban segít, vagy ez tényleg csak egy finom hangolás és árnyalatnyi lesz a különbség?
Hadd egészítsem ezt ki még egy valamivel, tehát egyrészt, hogy bevonta az őstermelőket és családi gazdálkodókat, illetve ezentúl bevonta a leasing ügyleteket, illetve a pénzügyi vállalkozásokat is, illetve ezentúl, amit ön is említett, felemelték a legnagyobb adható hitelösszeget. Mindegyikről hadd mondjak egy-egy gondolatot. Én azért azt gondolom, hogy az őstermelők és családi gazdálkodók az fontos, azt gondolom, de ezt inkább finom hangolásnak nevezem. kérdezném, tehát ez nem fogja a mutatót nagyban kilendíteni. A leasing ügyletek, illetve pénzügyi vállalkozások, ez érdekes terület. Én azt gondolom, hogy mind a leasing cégek, mind az egyéb pénzügyi vállalkozásoknak a profit elvárása, ehhez kapcsolódóan a kockázatvállalási hajlandósága is más profil, mint hogy ők ezt a 2,5%-os adható maximális kamatrészt ezt igazából profitábilisan tudnák alkalmazni. Én azt gondolom, hogy nekik más téren kellene versenyezni. Megint azt tudom mondani, hogy jó, hogy kiterjesztették rájuk, de én nem látom ebben az áttörést. És hát akkor a legutolsó, amit említett, ugye a hitelösszegnek a felemelése, ez megint egy érdekes finom hangolás, hogyha azt nézzük, hogy mi az EU-s definíció az SMI-re, a KKV-re, akkor azt látjuk, hogy három definíció van, mérlegfőszeg, árbevétel és alkalmazotti létszám. Nem mennék részletekbe, de árbevételbe az 50 millió eurót szabja meg a jogszabály, ugye ez nagyságrendileg 15 milliárd forint. Hát és akkor fel lehet tenni azt a kérdést, hogy hány olyan cég lehet a magyar, mondjuk úgy, hogy vállalati univerzumban, akik 10 milliárd forint erejéig hitelképesek. És értelemszerűen erre nehéz képletet mondani, minden banknak a hitelezési politikája az eltér, de azért azt gondolom, hogy mondjuk az árbevételen túl hitelezni egy céget, az már biztos, hogy eléggé radikális. Általában az árbevételnél kisebb összegű összhitelállománnyal szoktak rendelkezni a cégek. Ha megnézzük, hogy hány olyan cég lehet, akinek mondjuk 10 milliárdos nagyságrendű az árbevétele, akkor most megint csak nagyságrendeket mondok, a 500 000 aktív vállalkozásból kevesebb, mint 1000. Ez igazából ez a nagyobb hitelösszeg, ez pár szereplőnek lesz csak kihasználható.
Szabó Istvánt, a Citibank vállalati üzletág igazgatóját hallották. 1000 milliárdokkal csökkentették egyes ágazatokban a vállalatok értékét a szektoriális különadók, áll a Mazars elemzésében. A pénzügyi tanácsadó cég tranzakciós szolgáltatások üzletág igazgatója azt mondta, a plusz adóterhelés minden forintja legalább 6-szorosan csökkenti a cég értékét. Benedek Zoltánnal beszéltem.
Alapvetően egy cég értéke a tulajdonos szempontjából mindig a cég által megtermelt és a hosszú távon kifizethető pénzmennyiséggel egyezik meg, ezt általában egy diszkontált cashflow módszerrel, a tulajdonosi pénzáramok modellezésével lehet levezetni, tehát mind befektető, mind eladó oldalon így modellezik. Ezek a adójellegű tételek gyakorlatilag pénzkiáramlást jelentenek a cégnek, és hosszú távon jelentkeznek, tehát nem egyszeri tételek, ezért azt lehet elmondani, hogy mondjuk egy 1 millió forintos adóváltozás, adó többlet teher, az hosszú távon a cég értékében 6-10-szeres szorzóval jelenik meg, tehát egy adóváltozás bevezetésekor egy 1 millió forintos többlet teher azonnal a cég értékében 10 millió forintos vagy 6-10 millió forintos csökkenést okoz.
Akkor most ezek a különadók egyenként megvizsgálhatóak, hogy az adott ágazatban a cégekre milyen hatást gyakoroltak? Ugye, hogyha végigvesszük, akkor ugye az energiaszektor, a telekommunikációs szektor, illetve a pénzügyi szektor volt leginkább érintett. Talán a kiskereskedelmet is azt hiszem ide sorolhatjuk.
Igen, gyakorlatilag az ágazati különadók azért akár a rezsicsökkentésről, az EU-díj bevezetéséről is beszélhetünk. Ugye ezt szektoriális mértékben azért vannak adatok arra, hogy mondjuk az EU-díj bevezetése körülbelül 150 milliárd forintos többletbevételt jelent a költségvetésnek. Ez ugye a szállítással foglalkozó cégeknél azonnali értékcsökkenést jelent, amennyiben nem tudják tovább hárítani, és ugyanígy akár egy rezsicsökkentés 200 milliárd forintos bevételi többlete a költségvetésnek ez az összszektor értékét 8-10-szeresével csökkenti.
Akkor itt ilyen akár 1000 milliárdos cégérték csökkenésről is beszélhetünk ágazati szinten?
Így van, gyakorlatilag ez azt jelenti, tehát az EU-díj ugye 150 milliárdot csak 8-10-szeres szorzóval is egy 1000-1500 milliárdot jelent ezeknek a cégeknek, a rezsicsökkentés pedig ugye ez 2000 milliárdra is rúghat.
Változik ettől a cég megítélése, illetve milyen hatása van ennek? Mondjuk például külföldi befektetők ezt is mérlegelik, amikor megjelennének, vagy gondolkoznak azon, hogy megjelennek a magyar piacon?
Ugye ezekben a szektorokban egyértelműen, tehát amint egy jogszabály van, ők hosszú távon csak ezeket a körülményeket tudják figyelembe venni, amik most vannak, de ugye ez más szektorokban is érvényesül, ugye egy cégértékelés során áraznia kell a befektetőnek a bizonytalanságot, a kockázatot, az ország kockázatot is. Amennyiben ilyen intézkedések vannak, hogy egyes szektorokban hirtelen tud csökkenni akár a cég értéke jogszabályi változás miatt. Ezt a kockázatot más szektorokban is értékelnie kell a befektetőknek. Magasabb diszkontrátával, magasabb hozamelvárással számolnak, és ez is csökkentheti, tehát jogszabály változás által nem érintett szektorokban is a cégek értékét.
Ugye főleg itt a válság után a különadók miatt esetleg megindulhat egy konszolidáció a piacon, de ugye csak akkor tud megindulni, hogyha van vevő ezekre a cégekre, hogyha valaki szabadulni akar az adott befektetésétől, és én úgy látom, hogy nincs, tehát bármennyire is lenne ez most egy logikus következmény, úgy tűnik, hogy ez egyelőre még várat magára. Jól látom?
Igen, alapvetően a mi tapasztalataink azok, hogy a külföldi befektetők kockázatvállalási hajlandósága, vagy hát egyre kevesebb külföldi befektetőt látunk, és egyre kevesebb és kisebb értékű tranzakciókat, tehát egyértelműen azt látjuk, hogy csökken a befektetők száma. Viszont a magyar piacon vannak tranzakciók, vannak akár a startupok esetében a Jeremy programnál, és a belső piacon a konszolidáció az működik, de a külföldi befektetők elmaradnak, és régiós szinten is lemaradásban vagyunk.
Benedek Zoltánt, a Mazars tranzakciós szolgáltatások üzletágigazgatóját hallották. A vállalatok és piacok ezzel már a véget ért. Műsorunkat meghallgathatják vagy letölthetik a www.inforadio.hu weboldalról. Búcsúzik a szerkesztő, Panulin Ildikó.